Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és hogyha megengeditek, akkor a tegezéd üzemmódnál maradnánk az est folyamán, hiszen egy cipőben járunk, és egy célért vagyunk itt. Nagyon megtisztelő, hogy meghívtatok bennünket. Szeretnénk azt elmondani, hogy miközben tanítunk, úgy tudnotok kell rólunk, hogy folyamatosan tanuljuk a házasságnak a rejtelmeit, örömeit, és kevésbé rejtett örömeit. 24 éve lesz de augusztus 10-én, hogy összeházasodhattunk, úgyhogy készülünk a negyedéves jubileumunkra nem sokára. Negyed évszázados, bocsánat, jubileumunkra. 4 gyermeket nevelhetünk, 2 lányunk van, 22 és 20 évesek, és van a végére 2 fiú, aki 16 és 10 évesek. Úgyhogy nagyon izgalmas dolog házaspárként 3 tinédzserrel együtt élni, lakni, és most fog a kicsi majd 2 év múlva beleérni ebbe a korszakba körülbelül. Szeretnénk a házasságnak a... Szeretnénk egy nagyon egyszerű dolgot segítségül hívni, amit már szerintem az óvodában átláttunk. Az, hogy tavasz, nyár, ősz és tél, gondolom, hogy nem újdonság kategória. Az, hogy a házasságban is vannak ehhez hasonló időszakok, talán az sem újdonság. Úgyhogy ezt a 4 évszakot szeretnénk most segítségül hívni, hogy néhány dolgot a házasságunkra nézve megértsünk. Az első és talán legfontosabb dolog, amivel szeretnénk indítani az együtt gondolkozásunkat, hogy az egészséges házasság szemlélethez hozzátartozik, hogy megértsük, illetve tudatosítsuk magunkba, hogy a házasság az egy dinamikus dolog, tehát nem egy statikus dolog, hogy 2 villanyoszlopot egymásnak támasztanak, és az idő végezetéig ott áll, és milyen jó, hogy ott vannak, hanem tulajdonképpen egy-két dolgot szeretnék kiemelni, a változás és az állandóságnak a ténye, ami furcsa módon a házasságnak a dinamikájába belefér. Az állandóság kérdését abban határozná meg, hogy én egyszer és mindenkorra és állandóan hűséget, állandó távra és időtávra hűséget fogadtam a feleségemnek, és így tervezem az életemet. Ha jó, ha rossz napok érkeznek. Viszont ez nem azt jelenti, hogy közben ne változnánk. Hiszen ha csak a külsőnket nézzük, én legalábbis elég sokat változtam ahhoz képest az utolsó 24 évben. Ezt nem ragoznám, látjátok, tudjátok, értitek. Aztán a házastársi kapcsolatunk is folyamatosan változik. Hiszen, hogyha jól csináljuk a dolgunkat, akkor 5 év, 10 év, 20 év, 30 év, 50 év eltelik, miközben mi változunk, a kapcsolatunk is változik. Nem beszélve arról, hogy esetleg egy-két gyümölcs megérlelődik egy-két, három, öt gyermek személyében, ki hol tart ebben a dologban, és természetesen ezek hatással vannak ránk, tehát nem lehet őket a házasságtól függetleníteni. Rajtunk kívülálló események is befolyásolhatják a házasságunkat, olyan, mint esetleg nehézségek, tragédiák, aztán társadalmi körülmények. Most kaptam egy sokkal jobb állást, vagy éppen most nincs állásom. Ezek nem feltétlenül rajtunk állnak, de vannak olyan helyzetek, amiket viszont mi határozhatunk meg, és szeretném, hogyha azokat a tényezőket, amiket mi határozhatunk meg, azokat nagyon komolyan véve beleépítenénk a házasságunknak a dinamikájába, tulajdonképpen ezen múlik, hogy milyen évszakban épül, vagy milyen évszakot képvisel a házasságunk. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a felelősségünk a házasság folyamatának az irányításában az a sajátunk. Tehát nem mondhatjuk, hogy hát, hogyha te jobb apukát kaptál volna, vagy én jobb nagyszülőket, vagy kisebb, vagy nagyobb lenne a lábom, akkor milyen más lenne az élet. Tehát senki másra, semmi másra nem foghatom a házasságomnak az alakulását, ha komolyan veszem azt, hogy összekötöttem önként az életemet azzal valakivel, akit a legjobbnak, legszebbnek és legnemesebbnek látok ezen a világon, akkor vegyem azt is komolyan, hogy a házasságomban a felelősség az enyém a házasságban való változás. A házasság folyamatának az irányítása, ami rajtunk áll, azt jó, hogyha látjuk, átlátjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak egy házasságban, és azt fontos, hogy megértsük, hogy ezért tulajdonképpen senki más nem okolható, és ha eredményes a házasság, akkor pedig ketten ünnepelhetjük meg, ez például egy a házasság hétnek, a házasság hete ünnepség sorozatnak az egyik ilyen nagyszerű dolga, hogy azzal, hogy itt vagytok, azzal, hogy együtt vagytok, azzal már megünnepeljük azt, hogy valamit jól csináltatok. És azt, hogy lehet-e még jobban csinálni, az nem kérdés. Tanulunk, tanulunk és tanulunk.
A házasság azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb földi kapcsolatunk. Tehát sokszor, főleg mi nők, a gyermekeink érkezésekor átmenetileg úgy gondoljuk, hogy vannak olyan lények is a földön, akik fontosabbak, mint mondjuk a férjünk, hiszen az a kisbaba az csak ránk számíthat, de ez egy átmeneti állapot. Épp tegnap Lala említette, hogy a Kossuth Rádióban van az a műsor, hogy vendég a háznál. És hogy valóban a gyerekeinkre így kell tekinteni, hogy ők vendégek a háznál. De a házastársunk az jó esetben egy életre szóló kapcsolat. És nem mindegy, hogy milyen ez a kapcsolat, hiszen azt hiszem életminőség kérdése az, hogy valaki egy jó házasságban él, ahonnan megkapja azokat az érzelmi szükségeket, fizikai szükségleteket, azokat a támogatásokat, amire szüksége van az élethez, vagy pedig egy olyan kapcsolatban él, ami leszívja, ami elveszi az életkedvét is akár, vagy ami folyamatosan csak kivesz belőle. És fontos ez a mondat, amit Lajos a végén említett, hogy a kezünkbe, Isten a kezünkbe adta a lehetőséget, hogy mi magunk így is befolyásolhatjuk az életünket, és ezt a kapcsolatot is. Sokszor, amikor nehézségek között vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, és minden már egy készen kapott, reménytelen állapot, de van arra remény, van arra lehetőségünk, hogy újat kezdjünk, mint ahogy a természetben az éjszakok is megújulnak, és van egy körforgás. Az élet ilyen, az élet olyan, hogy benne van a megújulás lehetősége, és a házasság szerzője, sokszor felteszik ezt a kérdést nekünk így házasság hetén, hogy miért beszélünk a házasságról, hát hízünk mi még ebben, hát nézzünk már szét, hogy milyen társadalomban élünk. Egyszer ezt egy kamerába kérdezték így első alkalommal, és akkor azt sem tudtam, mit válaszoljak. De igenis, hát azért beszélünk róla, mert hiszünk ebben a kapcsolatban. És azt hiszem, hogy az, amit magunk körül látunk, az nem a házasság intézményének a kudarca, hanem annak a kudarca, hogy nem az szerint működtetjük ezt az intézményt, ahogy azt az alkotója kitalálta. Ahogy Lajos is említette, hogy ez Istentől való kapcsolat. És ha őt kivesszük, a Biblia úgy beszél a házasságról, mint egy hármas kötél. Azt mondja Prédikátorok könyvében Salamon, aki az egyik legbölcsebb ember volt, hogy jobban boldogul kettő, mint az egy, mert ha az egyik elesik, akkor a másik felsegíti, és könnyebb az élete, hogyha van egy társa. És úgy zárul ez a gondolatmenet, hogy a hármas kötél nem szakad el egy hamar. Mert hogy ott, ebben a képben is, a Salamon is Isten, mint harmadik fele beleképzeli ebbe a kapcsolatba. És ő, mivel ő az alkotója, a teremtője is, és annak a mennyei erőnek a birtokosa, amivel életre hívott bennünket is, bármilyen állapotban, vagy perfilat, bármilyen helyzetben is legyen a házasságunk, vele van lehetőség az újrakezdésre, és van lehetőség arra, hogy egy kedvezőbb évszakba kerüljünk, mint ahol most vagyunk. Most egy olyan feladatra hívunk benneteket, hogy a jelenlévő házaspároknak adnánk gyorsan egy-egy ilyen tesztet. 16 vízszintes sort találtok, és az az egyszerű feladat, hogy minden sornál egy tulajdonságot választhatok ki a négy közül, jó? És kérlek, hogy azt x-eljétek be, jó? Tehát ez az első feladat, hogy végignézitek ezt a 16 sort, és soronként egy tulajdonságot, ami most leginkább jellemző a házasságotokra. Nem az, amit szeretnétek, nem az, amilyenek voltatok, vagy amilyenek voltatok, amikor összeházasodtatok, hanem per pillanat, ha a házasságodra gondolsz, a négy szó közül melyik az, ami leginkább jellemző a te érzéseidre. Hogyha a párnak különböző, akkor azt is megjelölhetitek, hogy itt ő ezt gondolta, ő meg a másikat. Jó? Úgy látom, hogy vannak, akik már elkészültek. Ha készen vagytok, akkor a következő feladat, hogy láttok alul négy vonalat, hogy összesen. Az oszlopokat összesítsétek, hogy melyik oszlopban hány X-et jelöltetek be. Jó? Megvan? Igen? Jó. Mit mond a teszt a házasságunkról? Mit árul el? Hát ugye a cím alapján is, hogy a házasság négy éjszaka, valószínűleg ezt már így felfedeztétek, hogy négy ilyen oszlop van. Ez a négy oszlop a négy évszakot jelképezi. És hogyha valakinek az első oszlopban volt a legtöbb, a legmagasabb szám, tehát amelyik oszlopban a legmagasabb érték kijött, abban az éjszakban van vélhetően a házasságunk. Ha az első oszlopban találtuk a legnagyobb számot, akkor a tél állapotában van a kapcsolatunk. Ha a második oszlopban, akkor a tavasz évszaka jellemez. Ha a harmadik oszlopban volt a legmagasabb az érték, akkor a nyár. És hogyha az utolsó oszlopban, akkor az ősz jellemzi a kapcsolatunkat. A továbbiakban sokat fogunk még erről beszélgetni, úgyhogy most itt csak ennyiben maradunk, hogy ez egyfajta tükröt mutat arról, hogy per pillanat hogyan látjuk ezt a kapcsolatot, és hol tartunk. A házasságunkban jól elkülöníthetjük ezeket az éjszakokat, és most a továbbiakban a jellemzőiket fogjuk megnézni, illetve azt is, hogy hogyan tudunk egyik éjszakból kilépni, átkerülni a másikba. Először a télről beszélünk.
Ha nem mondanám ki azt a szót, hogy tél, de csak annyit jeleznék, hogy hó, fagy, zúzmara, szél, hóvihar, és a többi, és a többi, akkor már csak a jelzésekből értenétek, hogy melyik éjszaknál vagyunk. Ki sem kell mondani egy házasságban azt, hogy tulajdonképpen milyen éjszakban vagyunk. A jellemzői azok nagyon meghatározzák. Mindegyik éjszaknak nagyon határozott jellemvilága van. Nem tudom, hogy mondtál-e már valaha ilyen mondatot például, hogy egyszerűen elcsüggesztő a feleségem, vagy a helyzetem. Vagy ilyen mondatokat hallottál-e, vagy olvastál-e valahol, hogy egyszerűen elcsüggesztő, teljesen kiürültnek érzem magam. Nem tudom, mit tegyek. Amikor azt mondod, hogy hó, és te tudod, hogy télről van szó, ha ezeket a mondatokat hallod, akkor tudod, hogy a házasságnak a téli időszakában lehetsz. A tél érzelemvilága, fájdalom, düh, csalódottság, elutasítottság, keserűség, durvaság, irigység. Szívem szerint nem is folytatnám, még van legalább négy ilyen jellemző itt. Ha valamelyikével találkozol, és folyamatosan beállt módon találkozol, akkor nagy valószínűséggel megállapíthatod, hogy ebben a helyzetben vagy, ebben az állapotban vagy. Az életünket ilyenkor általában csak a fájdalom hatja át. Télen nem szeretünk kint lenni, inkább begubózunk. Megmondom őszintén, nagyon sokáig szerettem a telet, az volt az egyik kedvenc évszakom. Ez az év az első, amikor azt mondtam, hogy fázok. Most már úgy jó lenne, hogyha tavasz jönne. Úgyhogy most egy kicsit meg tudom érteni azokat, akik nagyon-nagyon nem szeretik a telet. És a télnek van egy izgalmas dolga, hogy várjuk, hogy végre elmúljon. Ha a természeti telet nézzük, akkor az magától el fog múlni. Bár nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy tegnap a busók elkezdték a télűző szertartásaikat, és teljesen meg vannak győződve arról, hogy itt most el fog menni a tél. De ha nem is jöttek volna idén össze Mohácson, akkor is elment volna a tél. De a házasságnak a tele nem ilyen, magától nem fog elmúlni. Olvastátok, vagy láttátok a Nárnia krónikáit? Ismerős? Aszlán és Birodalma? Na, hát nagyon tipikusan bemutatja azt, hogy milyen egy olyan élethelyzet, ami állandóan befagyott egy egész ország. Most képzeld el ezt a házasságodban, hogyha befagy, beállnak a dolgok, reménytelenség. A kívülről működésképesnek tűnő házasságokat is jellemezheti ez az állapot. Ez nem biztos, hogy kívülről megmutatják, mert megtanuljuk ezt azért kezelni, kifelé mutatni, és mutatni a tavaszt, esetleg a nyarat. De belülről pontosan tudjuk, hogy esetleg csontá vagyunk fagyva, és hát érzéketlenek vagyunk, nehéz átélni ezeket az időszakokat. A térre jellemző attitűdök, a hozzáállások egyszerűen negatívan áll mindenki hozzá, egészen odáig, hogy kimondja egy házaspár önmagáról, hogy én már itt nem tudok semmit tenni. képtelen vagyok bármit is tenni. Ez önmagában nem igaz, abban a helyzetben lehet, hogy úgy látjuk, de szeretnénk mindenkit bátorítani, hogy ahogy rövidesen elmúlik a tél, ugyanúgy a te házasságodban is ezt a szakaszt meg lehet, sőt meg kell szüntetni. Természetesen nem egy nap alatt, ide felé jövet, gyönyörködtünk a havastájban, felénk Székesfehérváron mutatóba esett a hó, volt, hogy egész nap esett, és másnapra semmi nem látszódott, pedig a gyerekek már vigszolták a szánkónak a talpát, hogy majd másnap megyünk, de gyakorlatilag, amikor idefelé jövet néztük a hatalmas behavazott tájakat, azt mondtuk, hogy hú, ez valószínűleg ki fog tartani jó sokáig, de tudjuk, hogy nem. Egyszer eljön a tavasz. És ahogy a reménység megszületik a szívedben, hogy nem jó ez így nekem, abban a pillanatban tavasznak üzentél, és ez a tavasz, amit majd később ki fog mondani, meg fog érkezni az életedben, nem egy nap alatt. Ahogy egy hatalmas jégtakaró vagy hótakaró nem egy nap alatt tűnik el, de el fog tűnni, így bátorítalak téged. Ha véletlenül ebben az állapotban leledzenétek, akkor hadd bátorítsalak benneteket, most már csak egyre jobb dolgok jönnek az életetekbe.
És akkor még a télnél, ugye a megnyilvánulások jellemző a durvaság, a sértőbeszéd, elzárkózás, erőszakosság, olyan mondatok, hogy túlzó kifejezések, mindig ezt teszed, soha nem szeret, ilyen vagy, állandóan. Tehát ez a kommunikációban is megjelenik, az egymáshoz való viszonyulásban is megjelenik, és az elkülönülés, ridegség, durvaság. A párok gyakorlatilag ilyenkor képtelenek arra is, hogy megbeszéljék a nézeteltéréseiket. A közvetlen baráti körünkben volt egy ilyen házaspár, sajnos válással végződött ez a kapcsolat. És nem is tudtak egymással négy szem közt, már nem tudtak beszélni, de egy idő után ott tartottunk, hogy a mi jelenlétünkben is egymásnak estek. Mert egyszerűen annyi sebet okoztak, hogy már kihalt az empátia is egymás felé. És hogyha minél hosszabb ideig van a tél állapotában egy házasság, annál jobban bekeményednek ezek a dolgok. És megszűnik a kettőjük közötti kapcsolat. És hát tulajdonképpen a házasság az egyik olyan terület, ahonnan érzelmileg táplálkozik az ember, hogyha csak negatív dolgok jönnek be, folyamatosan ebből a legbensőségesebb kapcsolatból, az előbb-utóbb mindenkit leépíthet. Milyen előnye lehet a télnek? Talán az az előnye lehet, hogy az ember egy idő után segítséget kér, és segítség, valakihez fordul. Sajnos a magyar kultúrában nem túl gyakori az, hogy a házasságunkkal kapcsolatban segítséget kérjünk, vagy egyáltalán gondolkozzunk erről, mert úgy gondoljuk, hogy csak az megy ilyen helyekre, akinek problémája van. Pedig fordítva van, hogyha ha építem a házasságom, akkor nem lesz problémám. És minél, hogyha nehézségeim vannak, minél hamarabb segítséget kérek, annál hamarabb kikerülhetek abból a nehézségből. És mivel az én életem, ezért az én érdekem az, hogy minél hamarabb megoldódjanak ezek a helyzetek. Egyébként a téllel kapcsolatosan, tehát nem csak sok éves házasságokban lehetnek a tél állapotában. Az egyik tanító pár egyébként a baptista egyháznak a családgondozói szolgálatában szolgálunk, és ott az egyik pár, akivel együtt tanítunk, pásztorok, ők mesélték, hogy néhány hónapos házasok voltak, és már a tél állapotában. Egy éves házassági évfordulójukon elmentek a normafára sétálni, és nem szóltak egymáshoz. Tehát nagyon hamar, hogyha valaki rossz mintákat hozott, vagy felkészületlen a házasságra, akkor nagyon hamar a tél állapotában találhatja magát. Ez a házaspár már 26 éves házas, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valakivel ez megtörténik, akkor neki nincs esélye. Sőt, ha ma látnátok őket, azt mondanátok, hogy az egyik legharmonikusabb pár, akiket én is személyesen ismerek. De pont ez a negatív tapasztalat mozdította őket abba az irányba, hogy megértették nagyon fiatalon, hogy a házasságon is dolgozni kell. Az nem magától lesz olyan, amilyen. A következő...
Ja, a télhez segítségként annyit, hogy én emlékszem, hogy 7 éves házasok voltunk, amikor megkaptunk egy meghívót egy házaspáros hétvégére. És azt mondtam magamban, hogy miért képzeli a levél küldője, hogy nekünk problémánk lenne a házasságunkkal. És hát a feleségem unszolására is mondván, hogy bizonyára nőknek, asszonyoknak kell ilyesmi, hát ennyit azért oda tudok áldozni a három napot az életemből, csak gyorsan csináljuk a dolgokat. Elmentem, és az első este már olyan tényekkel találkoztam, hogy fú, ha nekem ezt 7 évvel ezelőtt elmondták volna. És rájöttem, hogy ez nem feltétlenül akkor kell elmenni már a házasság gondozóra, kurzusra, és a többi, amikor már csontá fagyott minden, hanem érdemes, preventíve, építkező módon elmenni, és hát azóta beleragadtunk ebbe a szolgálatba, és én nagyon élvezem, hogy minden egyes alkalommal mi tanulunk a legtöbbet, már, ahogy még haza sem megyünk, és már mi tanultunk a legtöbbet ebből az évszakos témakörből. Úgyhogy bátorítalak benneteket, férfiak, hogy ez nem a gyengeségnek a jele, hanem a feleségetek, vagy a házasságotoknak a szeretetének a jele, hogyha befektettek, olvastok együtt, elmentek egy-egy ilyen estére, mint a mai.
Szóval a következő évszakunk a tavasz. Hát minden házasság, minden kapcsolat a tavasz évszakában kezdődik. Minden. Ugye a tavasz a természetben is a születésnek az ideje, amikor előjönnek a növények, megjelennek az első virágok, és minden virul és pompázik. Még nem a legérettebb állapot, de ott van az élet mindenhol. Na, ilyen a kapcsolatban is a tavasz időszaka. Tehát minden kapcsolat ebben az állapotban kezdődik, és mi jellemző rá? Hogy az érzelemvilágára az izgatottság, az öröm, lelkesek vagyunk, alig várjuk. Én is most így visszagondoltam tegnap este, hogy számoltuk a napokat, hogy még mennyi van az esküvőnkig, és minden levél sarkába odaírta a Lala, hogy 98 nap, 73 nap, és emlékszem, hogy mindig elképzeltük, hogy végre lesz egy reggel, amikor úgy ébredünk, hogy ott van mellettünk az ágyban a társunk. És sokszor ma is visszagondolok erre, amikor mondjuk nem tudom hány ezredik reggel ébredek mellette, és amikor reggel meglátom őt, hogy ez az a reggel, amire vártam annak idején, és mennyire vártam, hogy majd így lesz. És a legegyszerűbb hétköznapok is azok a napok, amiket így vártunk, amikor fiatal házasként összeházasodtunk. Jellemző a várakozás, a reményteljes boldogság, és nem csupán a házasság kezdetén, hanem ezt az időszakot bármikor átélhetjük. A hozzáállás, az attitűd, a várakozás, optimizmus. Ugye egyetlen jegyes pár sem pesszimistán házasodik. Én még nem találkoztam olyannal. Általában évente olyan 6 jegyes pár jár hozzánk jegyes oktatásra, mindenki nagyon optimista. Mikor beszélünk a nehézségekről, majdhogy nem is figyelnek oda, mert hogy ővelük ez úgyse fog megtörténni, és úgy kell így mondani, de figyeljetek most ide, mert lehet, hogy fog ilyen történni veletek. És akkor utána majd mondják, hogy hát tényleg, hogy honnan tudtátok? Hát nem tudom, honnan tudtuk, de mert annyira tele vannak optimizmusra, és úgy gondolják, hogy ha rossz mintákat is hoztak, ők nem úgy fogják csinálni, hogy a szüleik, minden más lesz, ugye? És ez az élet rendje. Ez jellemzi a tavasz. A hála, a szeretet, a bizalom és a teljes elfogadás a másik felé. Mi jellemzi a megnyilvánulásokat? Gondoskodás, tervezés, kommunikáció, segítségkérés, amennyiben szükséges. Nagyon nyitottak a házaspár tagjai. Ugye mi jellemző a házasságunk elején? Mindenről álmodozunk, beszélgetünk, éjszakákat, hogy lesz, mint lesz, mi eltervezzük az esküvőt, a közös lakást, az életünk kezdetét, hogy hívunk vendégeket, hogy fogunk szolgálni, mit fogunk tenni. Rengeteget beszélgetünk, mert szeretnénk megismerni egymást, felfedezzük az azonos tulajdonságokat, és teljesen elfogadjuk azt is, ami nem egyforma, igaz? Tehát ami később probléma, akkor itt nagyon szépnek tartjuk ezeket a tulajdonságokat is, vagy azokat, amik később lehet, hogy épp frusztrálnak bennünket a kapcsolatban. A kapcsolati klímára jellemző a vitalitás, tehát tele van életen, energiával, dinamizmussal, a gyengétség, nyitottság, gondoskodás. A tavasz az új kezdet időszaka, és jellemző ilyenkor a közös élet izgalma, hogy terveket szőnek, és úgy mennek a jövőbe. És nem csak a fiatal házasokra lehet ez jellemző, hogyha ezeket a tulajdonságokat, vagy ezeket a viszonyulásokat megtartjuk, hogy nyitottak vagyunk a másik felé, hogy akarjuk megismerni azt az oldalát is, ami talán nem egyforma velem, hogy akarok átlátogatni az ő világába, hogy beszélgetek, hogy tervezgetek, akkor újra és újra a tavasz időszakába kerülhet a házasságunk. Mire gondolok? Arra, hogy például mondjuk mi most 24 éves házasok vagyunk, és akkor a két nagy lányunk az már majdhogy nem a kirepülés, tehát már a családalapítás felé tart. A másik, most pont tegnap mértük át, hogy a másik fiunk is 2 év múlva elmegy az egyetemre, még jó, hogy van egy kis babánk, aki már 10 éves, de hirtelen egy nagy családból majdhogy nem ketten maradunk. És hogyha ha kapcsolatunk csak a gyerekeinkre épülne, akkor ez egy nagyon válságos időszak lenne. Sok-sok házasságban ilyen történik, hogy hirtelen egy idegen emberrel maradt egy lakásban az ember. De hogyha ha van köztünk kommunikáció, van előttünk egy perspektíva, és ezt a szót ide írtam a jegyzet szélére, és ezt szeretném ma többször így elétek hozni, hogy milyen perspektíva van a házasságotok előtt, vagy az életetek előtt. Mi az, amit vártok? Mi az, amit szeretnétek elérni? Mi az, ami cél, amiről álmodoztok? És például mi Lalával sokat szoktunk arról beszélgetni, hogy milyen lesz majd nagyszülőnek lenni. Hogy mi mindent fogunk csinálni. Meg vannak a terveink, hogy ő milyen babakonyhát fog az unokáinak barkácsolni, nekem milyen dobozban, milyen ruhák lesznek, és hogy várom őket, és mennyire fognak szeretni odajönni. Erre is van egy álmunk. Hogy nem úgy gondolunk rá, hogy jaj, hát én még fiatal vagyok, de hogy akarok öregasszony lenni. Nem így gondolok rá, hanem igen. Vagy hogy milyen lesz majd, ha csak ketten leszünk, és már idősödünk, és hazafele készülünk Istenhez. Hogy ha van előtted egy perspektíva, akkor azt az új életszakaszt is úgy tudod átélni, mint egy tavaszt, valami újnak a kezdetét, egy új időszaknak a kezdetét. Tehát nem úgy néz ki ez a éjszakosdi, hogy fiatal házasok tavasz, mit tudom én, kisgyerekesek nyár, és akkor idősebbek, nyugdíjasok ősz, és akkor halál előtt tél, hanem ugye ez, ahogy mondtam, hogy már a házasságkötés után egy héttel, van olyan, akik egy hónappal már elválnak. Tehát egy hónap múlva is lehet tél, és biztos ti is ismertek olyan házaspárokat, akik mondjuk 50 éve házasok, és rájuk nézel, és tudod, hogy tavasz van, vagy nyár van. És azt mondod, hogy igen, én is ilyen szeretnék lenni. A nyár a következő éjszak. Jó, igen, hogy lapozzak.
Jó, hát az érzelmek tele van boldogsággal, megelégedettséggel, közelséggel. Ez a legélvezhetőbb számomra legalábbis a házasságban. És gondoljátok csak el, hogy amikor egész kisrácok voltunk, nekem van egy ikertesom, úgyhogy soha nem voltam egyedül, úgyhogy mindig elmentünk az unokatesomékhoz, az unokatesomnak az apukája, nagybátyám, ő őszi barack termesztéssel foglalkozott, és hát mi ezt nagyon élveztük, és természetesen, amikor észrevette, hogy nem megfelelő helyről dézsmálunk, akkor nagyon bölcsön azt mondta, hogy figyeljetek, volt körülbelül 50 fája, erről a kettőről szedhettek, ezt megdézsmálhatjátok. Többire azt mondta, hogy meg van permetezve, nem volt megpermetezve, csak így segített nekünk biztonságban lenni, és szedtük a gyümölcsöt, és tömtük magunkba, és erről állt a nyarunk, hogy elmentünk strandolni, utána két barackevés között strandoltunk. De akkor még nem tudtuk, hogy tulajdonképpen a nyár gyümölcseiben mennyi munka van. Tehát, hogy nem magától jöttek ezek a gyönyörű barackok, mint ahogy a nyárnak az állapota sem önmagától érkezik, hanem valaki vetett elfogadást, bátorságot. És hadd jegyezze meg magunknak, kedves férfiak, ha mi vagyunk a teremtés koronája, ha mi vagyunk azok, akik a házasságunkat visszük a vállunkon, akkor mi legyünk azok is, akik először vetünk abba, hogy nyáron jó gyümölcsöket teremjünk. Néha sírva vetünk, néha tél végén vetünk, néha messze. Mi tudjuk, hogy már tavasz van, de még nem érezzük. De aztán egyszer csak megérkezik a gyümölcstermés. Ez a hozzáállások, az attitűdök, bizalom, elkötelezettség a fejlődés iránt, nyugodtság. Nyugodt vagyok akkor is, hogyha egy hétre megy el, nyugodt vagyok akkor is, hogyha most csak cetliken tudunk üzenni egymásnak, mert tudom, hogy lesz egy hétvége, lesz egy pár nap, amikor együtt lehetünk, eleve együtt tervezzük ezeket, megnyilvánulások, építő kommunikáció, a különbségek elfogadása, előadások látogatása, könyvek olvasása, spirituális fejlődés. Tökéletes segítség ahhoz, hogy a nyár állapota eljöjjön, illetve abban maradjatok. Építő kommunikáció és a különbségek elfogadása. Nekünk ez mindjárt az elején úgy realizálódott, mi viszonylag keveset találkoztunk. A megismerkedésünktől a házasság kötésünkig 8 hónap telt el. Közben ő diplomázott, én a teológiát végeztem, és különösen izgalmas volt összeköltözni és elkezdeni együtt az életünket. Augusztus végén, amikor a Nászútról visszajöttünk, gyönyörű napsütés, mondtam feleségemnek, mi sem természetesebb, hogy ma megyünk túrázni. Ő mondta, hogy hát ő most nem túrázna, hanem kiolvasná a legújabb olvasott könyvét. Mondom, ilyenkor nyáron, napsütésbe, olvasni, szobába. És akkor rájöttem, hogy itt most lehetett volna egy fagyos telet csinálni, és azt mondani, hogy ekkora badarságot még soha nem láttam. Vagy pedig azt lehet mondani, hogy ja, te ilyen vagy, semmi gond. És egy idő után megtanítottuk egymást arra, hogy átlátogatunk egymás világába. Jóval többet olvasok, jóval több filmet vagy színdarabot nézek meg, mint korábban, mert átlátogattam az ő világába. Ő is megtanult természetet járni, nagyon szeret motorozni. Az első motorútunk Szicíliában le, oda és vissza. Ha ezt így túlélte, akkor úgy gondolom, hogy jöhet a nyár. Tehát azt láttuk, hogy a különbözőségeinket, azokat nem arra használtuk, hogy te változz meg olyanra, mint én, hanem tényleg te ebben más vagy? Hogy is működik az a világ? És átlátogatunk, és élvezzük egymás világát. Kapcsolati klíma, kényelem, kötődés, támogatás, megértés. Ezeket olyan könnyű felsorolni, de tudjátok, milyen értékek ezek? Hogyha megvannak, ezek nem természetesek. Nagyon sokan éveket dolgoznának, százezereket adnának, hogy egy hétre megértő legyen a férjem, vagy egy hétre csak a kényelem, kötődés, támogatás, megértés beköltöznek közénk. Persze, ha beköltöznek, akkor mondtam, nagyon könnyű lenne megtartani. De ezek nem magától értedő dolgok. Ez nem úgy működik, hogy vannak olyan típusú emberek, akik ilyennek születnek, meg vannak olyan típusok, akik nem. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy merjetek vetni, és amikor elérkezik a kötődés, támogatás, a tavaszi álmoknak a beteljesülése, hogy de jó, egy terv, amit elkészítettünk, az most itt lehet. Megvehettük azt a lakást, kicserélhettük a kocsit, megszülethettek a gyermekeink, apává lettünk, nagyszülévé lettünk, dédszülévé lettünk. Tehát ezeknek a beteljesedése belevihet a nyárnak az állapotába. Ebből fakadó elégedettség, na ezt nevezem én boldogságnak, amikor elégedett vagyok. Amikor én 47 éves vagyok, 46 évesen mondtam ki egy olyan mondatot, hogy én most már nem szeretnék sokkal több mindent az életemben, sőt, most már kezdem így kiadni a dolgokat a kezemből, és ha majd megérkeznek a jövevényeink, amiről Szilvi beszélt, a gyerekeinkből önálló családok lesznek, vagy unokák lesznek, akkor én szeretnék mindent átadni nekik, és szeretnék odaadni. Ha ez egy kis lábos, akkor azt, ha szerszámaimat, akkor azt, ha az időmet, akkor azt, mert megelégedett vagyok. Mert úgy érzem, hogy az a hely, az az állapot, amiben vagyok, az pont az, amit 5, 10, 15, 24 évvel ezelőtt szerettem volna. És természetesen ebből lehet tovább fejlődni. A konfliktusok megoldása pozitív és konstruktív. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek konfliktusaink. Mi időnként vitázunk, de még remélem, hogy jól mondom, hogy egyetlen egyszer sem veszekedtünk. Tehát vitáink vannak, de veszekedésig soha nem jutott el, mert vagy én mondtam azt, hogy jó, drágám, akkor napoljuk el ezt, de legtöbbször...
Egyszer veszekedtünk.
Igen? Melyik volt az?
Egyszer azon veszekedtünk, hogy volt-e ott egy megállni tilos
szálló. Ah, igen, 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 igen.
És nagyon vicces volt, mert az egyik lányunk a hátsó ülésen ült, és utána egyszer csak elkezdett sírni, mert én mondtam, hogy volt egy megállni tilos szálló, Lala nem hitte el, aztán végül kiszállt és megnézte, hogy én jól láttam-e, és akkor a lányunk meg elkezdett sírni, és kérdeztük, hogy miért sírsz, és mondja, hogy el fogtok válni. És akkor... Nagyon, ez félelmetes is volt, de ugyanakkor jó is volt ezt hallani, hogy ő annyira nincs ezt hozzászokva, hogy azt gondolta, hogy ez a válláshoz vezető egyedes út, hogy itt összevettünk a megállni tilos táblán.
Igen, és ez nagyon érdekes tanulság volt, mert én a vezetőülésen ültem, Szilvi a feleségülésen, és
anyósülésen,
és én megálltam, és ez egy fehérvári belváros volt, és természetesen nyugodtan itt meg lehet állni, feleségem, hogy ne állj meg, mert itt megállni tilos tábla van. De én annyira tábla alatt álltam, hogy nem láttam a táblát, hát ezért fontos, hogy legyen melletted, akinek tágabb a látóköre, mint neked. Természetesen nem hittem el, hogy ott az a tábla, mert nem látom. Ugye tipikus férfi gondolkozás, ezért ki kellett szállnom. Most már tudom, hogy nem kell kiszállnom, mert van, aki jobban lát, mint én. És így a konfliktusoknak megoldásai lettek, és hát megnyugtattuk a lányunkat, hogy nem tervezzük az elválást.
És az utolsó éjszakunk, amiről beszélünk, az az ősz. Ugye a magyar költészetben a Petőfinek a szeptember végén a legjellemzőbb ilyen őszi verse. Ősszel sokszor a Facebookon is ezt posztolják, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod a mottan a téli világot, már hó takar el a bérci tetőt. És akkor nagyon jól folytatja, hogy még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész keret, de ím a sötét hajam őszbe vegyül már, a tél, de már megüti fejemet. Tehát ez a kettősség jellemzi az ősz. Hogy vannak benne még virágzó időszakok, van benne vénasszonyok nyara, van benne olyan, hogy amikor emlékszem, hogy kollégista voltam és költöztem be, akkor mindig vittem nyári ruhát is, hogy majd még azt is felveszem, de többnyire az csak egy-két napra korlátozódott. Most már így felborult az éjszakok rendje, és sokszor októberben is fel lehet ezt venni, 20 évvel ezelőtt nem így volt. De tényleg már a távolban, a látóhatáron ott van a tél, ott van az elmúlás, ott van a leépülés, a pusztulás időszaka is. Tehát ilyen a házasságban az őszi évszak. Mi jellemzi az érzelmekben? Félelem, szomorúság, levertség, aggódás, csüggedés, megbántódás, neheztelés, elismerés hiányának az érzése. Valaki azt mondta, így fogalmazott egy őszi időszakban lévő feleség, bizonytalanul érzem magam a házasságomban. A férjem nem is tudja, mi játszódik le velünk, én magam pedig nagyon boldogtalan vagyok. Az elmúlt időszakban minden más fontosabb volt a kettőnk kapcsolatánál. A férjem állása, a gyerekeink, minden. Aztán, ahogy a gyerekek kirepültek, még jobban eltávolodtunk egymástól. Félek, és nem tudom, hogy mit tegyek. Néha egyszerűen úgy érzem, hogy ez a probléma teljesen maga alá temet bennünket. Tehát alapvetően a félelem, a bizonytalanság, az, hogy valami nem jó. És sokszor ez úgy van, hogy az egyik fél részéről fogalmazódik meg. A másik azt mondja, hogy minden jó van úgy, ahogy van. De ez már annak a jele, hogy az ősz állapotába került a kapcsolat. A csüggedést is megerősíti mindez, és felvillan még a vénasszonyok nyara, de a betakarítás öröme, de ha őszinték vagyunk, akkor ez már nem az igazi nyár. Az őszre jellemző attitűdök, az aggodalom, a bizonytalanság és a hibáztatás. Még nem a reménytelenség és a lemondás, de az aggodalmak és a bizonytalanság. Az őszre jellemző magatartásformák és az őszbe sodró magatartásformák, egymás elhanyagolása, passzivitás. Tehát mondjuk egy házasságban, hogyha túlterhelt a házaspár, például a gyerekek megérkeznek, az anyuka otthon van, 2-3 gyerekkel gyesen, a férfi meg egy multinál vég nélkül dolgozik, és nincs is idő egymásra. És amikor hazajönnek, akkor is csak a gyerekek és a család és az ezerféle teendő. Ez már az őszbe sodró magatartás, ha nem épi, nem nincs bet, én így fogalmazom, hogy nincs betáp, tehát nincs olyan, ami építene, és amit befelé táplálkoznánk, akkor az sodor az őszi évszakban. Passzivitás. Majd csak elrendeződnek valahogy a dolgok, vagy a véletlenre bízzuk a kapcsolatunkat. Ez könnyen megtörténhet úgy is, hogy egyszerűen a nyár szépsége elaltatja az éberségünket. Tehát úgy gondoljuk, hogy nálunk minden rendben van. Tehát általában az őszbe kerülő házasságok előtte nyárban volt. Tehát nálunk minden rendben volt. Csak aztán egy idő után ez már kevés volt. Ahogy az elején Lajos mondta, hogy a házasság egy dinamikus dolog. Az, ami a tavalyi évhez vagy a tavalyi élethelyzethez elég volt, az nem biztos, hogy a mai kihívásokhoz elegendő. És A nyár szépsége elaltatja az éberségünket, az események sűrűsége, a környezet nyomása elvonja a figyelmünket. Valaki így írta le az ősz időszakát. Keveset beszélgettünk, nem szántunk egymásra időt, már nem volt közös érdeklődési körünk, mintha külön életet éltünk volna a férjemmel. Mindez ahhoz vezetett, hogy elveszett a lényeg az életünkből, sőt, hűtlenséghez, hazugsághoz és bizalmatlansághoz. És ha a hűtlenséget nézzük, a fizikai hűtlenség előtt biztos, hogy megtörténik ez az érzelmi elhidegülés. És a minimum az ősz állapotába kerül a kapcsolat, hogy közömbösebb már a másik a számomra. Nincs közös felület. És ez egy folyamatos munka a házasságunkban, hogy növelni azokat a felületeket, ahol épülhet a házasságunk. Szoktuk használni a házasság ábrázolására a halmazok példáját. Matematikából 5.-6. osztályban valamikor akkor tanultuk mi még annak idején, hogy ugye a két halmaz metszete az a halmazok uniója. És ugye szoktuk ábrázolni úgy a házasságot, hogy általában minden házasság azért jön létre, mert a két halmaz, a férfi meg a nő, valahol egy ponton metszi egymást, nem? Van valami közös érdeklődés. Ugyanazt a filmet nézték meg a moziba, ugyanúgy szeretnek kirándulni, ugyanolyan családot szeretnének, vagy ugyanolyan háttérből jönnek, vagy ugyanaz az ideájuk bizonyos dolgokban, és sok házasságban ez a folyamat megáll, hogy ahol a házasságkötéskor ennyi volt a közös felület, hát ezt így elfogadják, és kész. És az idő múlásával lehet, hogy inkább ez csökken. Pedig Istennek az a terve, amikor azt mondta a házasságról, hogy ez egy test kapcsolat, hogy nem csak fizikailag egy test kapcsolat, hanem lélekben, szellemben, az egész lényünkben létrejön ez, hogy egyek vagyunk. Egy jól működő házaspár idős korában, már néha szavak, akkor már néha öregek vagyunk, tehát egy szavak nélkül is értjük egymást. Van olyan, hogy egy társaságban vagyunk, és valahogy veszi a levegőt a férjem, és én tudom, hogy ő akkor ott abban a helyzetben mire gondol, és megyünk hazafelé, és mondom, hogy akkor azt gondoltad, hogy honnan tudod? Hát ismerem már, ahogy felhúzza a szemöldökét, abból tudom, hogy kb. Most ezek a gondolatok járnak. Mi? De ezt honnan tudhatom? Nem azért, mert figyeltem egész életemben, hanem mert megosztjuk magunkat a másikkal. Mert beszél az érzéseiről, beszélt korábban hasonló helyzetekről, és ezért így olyan szinten ismerjük már a másikat. Na szóval azt akartam elmondani, hogy ez az egybenyílás, ez nem magától történik, hanem ez egy tudatos dolog, hogy keressek több területet, ahol együtt lehetek vele, több témát, több szabadidős elfoglaltságot, több olyan dolgot, ahol megoszthatom magam a másikkal. És visszatérve az őszre, az őszben, amikor felfedezzük a problémákat, ugye jellemző megnyilvánulás az elhanyagolás, a problémákkal való szembenézésre való képtelenség, akkor az ősz időszakában sokan hajlamosak arra, hogy a szőnyeg alá söpörjék ezt a kérdést. Hogy úgy gondoljuk, hogy ez az életrendje, hogy hát már nem tavaszban vagyunk, nem vagyunk már fiatalok, hát jól el vagyunk, nincsenek nagy bajok. Igen, de hogyha ezt szőnyeg alá söpörjük, akkor az őszből mindig mi lesz? Tél. Tehát ez nem úgy van, hogy jó, akkor most ezt így elfogadtuk, most már így leszünk életünk végéig. Mert hogyha csak az egyik fél bizonytalannak érzi magát abban a kapcsolatban, és félelmek gyötrik, ha nincs ebben változás, akkor az bizony télhez vezet. Visszagondoltam tegnap este arra, hogy házasságunkban mik voltak a legkritikusabb időszakok, és két ilyen nagyon kritikus időszak volt. Az egyik egy olyan helyzet, hogy fiatal házasok voltunk egy 70 négyzetméteres lakásban két kisgyerekkel, és oda fogadtunk egy fiatal anyát még egy kisgyerekkel, átadtuk neki az egyik szobánkat, így mi egy másikban együtt a négy tagú család, és ráadásul ő a barátnőit is majdhogy nem beköltöztette a lakásunkba, és ez a lány azt mondta, hogy azt kapta Istentől, hogy ő lesz alal a felesége. És de Dalának ezt így nem mondta, viszont nekem így elkezdtem mondani, hogy én velem mennyi probléma van, hogy én nem vagyok elég Na mindegy, tehát nem fogom ezt elmondani részletesen. A lényeg az, hogy odáig vezetett ez, hogy már én közben egy gimnáziumban tanítottam, és egyetemre jártam, és volt két gyerekem, és én főztem az egész kompániára, és egy idegen lakásban jártam tanulni, mert nem volt egy szobám se. És olyan, és közben egy ilyen negatív, tehát mit tudom, leveleket írtak nekem, hogy meg fog halni, meg minden, tehát így erősen bombázták az önbecsülésem, meg a hitemet is. És mindig mondtam a lányát, hogy valami nem oké, de ő, nem, akkor még nem látta. De aztán eljött az a pont, amikor ő is meglátta, és akkor egy nap alatt felszámolta ezt az egész helyzetet. De hogy miért hoztam ezt a példát? Hogy akkor az ő állapotában voltunk. De ha ott nincs váltás, akkor nem hiszem, hogy együtt lennénk ma már. Mert én már akkor olyan gondolataim voltak, hogy a folyónak ugrom. Tehát, hogy, mert lehet, hogy nem elváltam volna, mert soha nem hagytam volna őt, hiszen azt ígértem, hogy holtomiglan, de úgy éreztem, hogy nem tudok ebben élni. Tehát az ősz ilyen, hogy egy idő után megemészt. Lehet egy darabig viselkedni, de nem tudsz abban maradni, ha nem kérsz segítséget, ha nincs erről egy kommunikáció köztetek, ha nincs erre szándék, akkor az a télbe és a pusztulásba fog vezetni bennünket. És mindkét fél pozitív erőfeszítésére van szükség, hogy a jó irányba forduljon, és az egyik fél passzivitása elegendő ahhoz, hogy a tél felé sodródjunk. És itt a hűtlenség is gyors tempóval. A hűtlenség az pedig gyors tempóval vissza a tél felé, ahogy említettem, hogy ez jellemzi az ősz időszakánál üti fel a fejét. Kapcsolati klíma, eltávolodás, kötelékek meglazulása, valami történik, de nem tudjuk, hogy mi az. Elkülönülés, elhanyagoltság érzése, a rejtett problémák felfedezése és egymás hibáztatása. Az ősz lehetősége, hogy a távolodás rossz érzése és az aggodalom az elindíthat arra, hogy segítséget kérjünk, és az őszi időszaka még nem rombolt le mindent, lehetséges visszatérni a nyárba, nem kell megvárjuk azt, hogy a tél, tehát hogy befagyjanak a dolgok és megfagyjanak a dolgok. Ezeket látva nagyon fontos az, hogy legyünk eltökéltek abban, hogy aktívak leszünk a kapcsolataink, hiszen ez az életünk, ez a kapcsolat, ennek a kezelésében. És fontos az, hogy építsük a házasságunkat. Két fontos törvényszerűség ezzel kapcsolatban. Az éjszakok változása, ugye a természetben hogy van? Egy óvodás is tudja, tavasz, nyár, ősztél. A házasságban az éjszakok nem mindig így követik egymást. Ugye mondtam is példaként, hogy lehet, hogy egy tavaszból azonnal tél lesz. De a télből is lehet nagyon gyorsan is akár nyár, hogyha foglalkozunk a kapcsolatunkkal. És a másik a sodródás törvénye, hogyha nem foglalkozunk a házassággal, akkor belesodródunk az ősz és a tél időszakába. Tehát ez a passzivitás az olyan, mintha ártanánk. Nincs olyan, hogy közömbösség vagy passzivitás, mert olyan a világ menete, hogy akkor biztos, hogy ha nem építem a kapcsolatom, akkor el fog tőle távolodni.
Nem tudom, ti hogy vagytok férfiak, hogy van-e a házasságotokra nézve olyan támadás, vagy olyan helyzet, amikor akár gondolatban, akár késő támadást éltek meg. Beszéltünk arról az elején, hogy az állandóság és a dinamizmus jellemző a házasságra, az állandóságot úgy nevezném, hogy hűség, de a hűséget is egy nagyon aktív és egy nagyon dinamikus dologgal tudod építeni, és ezt békeidőben kell építeni. Tehát veszekedés közben senki nem gondolt még arra, hogy most szeretnék a leghűségesebb lenni. Akkor mindenki az egérutat keresi, jobbra, balra. Akkor kell kimondani nagyon dinamikusan, igen, én őt szeretem, őt kaptam Istentől, és mit ígértem neki? Nem embernek, nem csak neki ígértem, hanem Istennek is. És Isten az ígéreteinket nem csak számon kéri rajtunk, hanem energiát ad ahhoz, hogy amikor vészhelyzet van, akkor az ígéreteinket meg is tudjuk tartani. És én megfogadtam, hogy én tényleg komolyan gondolom a hűséget. És nagyon sok élethelyzetben azt tapasztaltam, hogy nem tudom, illetve majd meglátjátok, hogy honnan, de akkor, amikor a hűsége meg volt próbálva, akkor én nem gondoltam, hogy honnan jön ötlet, gondolat, stb., hogy arra a helyzetre igent vagy nemet tudjak mondani, hanem egyszerűen azért, mert kimondtam azt, hogy én ebben a dinamikában akarok járni. Ez egy irány. Tehát két ellentétes irány, a hűség és a hűtlenség. Vagy balra mész, vagy jobbra mész. Két úton nem tudsz egyszerre járni. De ha elkötelezed magad, akkor az elkötelezettségedben Isten megadja a segítséget. Nálam ez úgy történt, hogy egy téli napon, szó szerint egy téli napon valaki odajött egy buszmegállóba hozzám, megkérdezte az időt, egy nagyon jól szituált hölgy volt, és kiderült, hogy ő nem csak az időre kíváncsi. És amikor egy nagy nehezen leesett a szituáció, hogy mit szeretne, akkor így ránéztem, és elkezdtem beszélni a feleségemről, és elkezdtem beszélni arra, hogy mennyire szeretem, stb. Stb. Hát nem várt három mondatot, egyből odébb állt. Én valószínűleg nem lettem volna erre képes, ha nem döntöm el, hogy én a hűségnek az útján akarom továbbítani a kapcsolataimat. És hadd bátorítsalak benneteket, hogy független attól, hogy ciki, nem ciki kimondani ezt, az elköteleződés, a hűségünknek az építése, az békeidőben kezdődik. Amikor pedig háború van, vihar van, akkor csak azt a muníciót használod fel, amit beépítettél a szívedbe.
A gyümölcstelő nyárban élő házasság az nem egy ábránkép, hanem bárki számára bármikor elérhető reális valóság. Rajtunk múlik, hogy mennyit valósítunk meg belőle. De mi van akkor, hogyha a társunk nem partner a változásban? Az egyik fontos dolog, hogy éljünk a pozitív befolyásolás lehetőségével. Ha manipulálni próbáljuk a társunkat, akkor az mindig mihez vezet? Az lázadáshoz vezet. Senki nem szereti felnőttként, hogyha irányítgatják. És mi is láttunk olyan házasságokat, amik végül felbomoltak, és amikor az ősz időszakában voltak, akkor az a fél, aki nyitottabb volt a változással, manipulálni próbál. Mindig azt mondta, hogy beszélj vele, ezzel összehozta, azzal összehozta, és a másik fél érezte, hogy ezek nem természetes élethelyzetek. És nem az lett belőle, hogy akkor megnyílt, hanem mit csinált? Már csak azért is, mások előtt is jó beszólt a társának, hogy deklarálja, hogy őt nem lehet manipulálni. Tehát ezzel a jó szándékkal sokszor többet áthatunk, mint ha várjuk azt, hogy Isten adjon olyan lehetőségeket, hogy imádkozunk azért, hogy Isten küldjön egy embert, aki az ő embere, mert ezt nem lehet kívülről ráöltetni senkire. És ehelyett fontos az, hogy a saját hibáinkat ismerjük fel, és vállaljuk fel a felelősséget azért, hogy igenis én is oka vagyok annak, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. Attól függetlenül, hogy miként reagál a társam, hogy elfogadja, vagy elutasítja az én kritikámat, önkritikámat, meg az én bocsánatkérésemet. Aztán fontos az, hogy legyen pozitív a gondolkodásunk, keressük a társunk pozitív személyiségjegyeit. Tehát akármennyire is az őszben vagyunk, és legszívesebben csak azt mondanánk, hogy mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, ugye amiről tanultunk is, vagy beszéltünk is. Fontos, hogy tudatosítsuk, hogy nem csak ilyen tulajdonságai vannak, hanem vannak olyan értékes tulajdonságai, ami miatt én annak idején házasságot kötöttem vele. Aztán a szeretet nyelvének az ismeretével, a szeretet nyelvek ismeretével és alkalmazásával fel lehet tölteni a szeretet tankját. Ugye valószínűleg majdnem mindannyian hallottunk már arról, hogy Chapman, aki ezt a Házasság négy éjszaka című könyvet is írta, ő az, aki felfedezte, hogy nem vagyunk egyformák. Minimum ő öt típusba besorolta az embereket, hogy ki hogyan érzékeli a szeretetet. Valakinek a szavakon keresztül kifejezett szeretet számít, valakinek az ajándékok számítanak, van akinek a testi érintés, egyik fiunk ilyen, tinédzser, 16 éves, de minden este úgy mondja, hogy pesz rá meg anya. És akkor egy csomó ideig az ölembe ült, aztán odafeküdt, most már nagyobb, mint én, már nem férünk el együtt a kanapén, akkor már így találgatjuk, hogy hogyan is lehetséges ez. És amikor a leglázadóbb időszakában volt, akkor három hónapig hagyjál békén, és három hónap múlva anya pesz rá meg újra, mert egyszerűen annyira kell ahhoz, hogy élni tudjon neki a simogatás, az érintés. És kevés a szó, vagy hiába veszek neki ajándékokat, attól ő nem érzi magát magát szeretetnek, hanem a simogatástól és az érintéstől. Tehát a társunkkal kapcsolatban is, én is évek teltek el, mire felfedeztem, hogy a férjemnek a szeretetnyelve a közös időtöltés, minőségi idő, meg a közös cselekvések. Hogy azért kérdezgeti minden este 11-kor, hogy elmegyünk-e sétálni. Amikor én már dehogy megyek, én sehová nem megyek. És amikor elolvastam ezt a könyvet, rájöttem, hogy, ja, hogy ő azért, mert ő szeret, és szeretne velem időt tölteni, meg hogy ő így fejezi ki a szeretetét, hogy menjünk már, még sétáljunk egyet. Én meg hát nem egészen... Én nekem meg mondjuk a szavak, ami meg nem az ő erőssége. És akkor ugye mindketten élhetjük úgy, hogy szeretlek, szeretlek, de hogyha nem kapjuk azon a nyelven, ami a mi anyanyelvünk, igaz? Másképp ért az ember az anyanyelvén, meg egy idegen nyelven. És a szeretet az egy ilyen dolog, amit az anyanyelvünkön tudunk a legjobban fogadni. Tehát, hogyha megreked a kapcsolatunk, akkor erre különösen fontos odafigyelni, hogy nem elég az, hogy jó, vettem neki egy csokor virágot. Igen, de ha ő nem az ajándékozás nyelvén ért, hanem neki a szívességek az anyanyelve, akkor inkább mosogass el, ha szeretnéd kifejezni felé, hogy fontos a számodra. Tehát a szeretet kifejezése, a meghallgatás, értő odafigyelés. Mit jelent ez, hogy értő odafigyelés? Ugye a kommunikációban is, főleg az ősz időszakban, vagy a téli időszakban ez a... olyan típusú kommunikáció folyik, hogy vádaskodás inkább, meg védekezés. És nagyon nehéz ebben a stádiumban úgy beszélni a másikkal, hogy meghalljam, amit ő akar mondani. Mert már megvan a válaszom. Nem úgy szokott lenni egy vitában, hogy mond valamit a másik, és én már tudom, hogy arra mit fogok válaszolni. Nem pedig azt mérlegelem magamban, hogy tényleg ezt érezte, vagy tényleg ezt gondolta. Tehát ez az értő hallgatás, hogy talán vissza is mondom neki, hogy ezek szerint te azt érzed, hogy magányos vagy. Nem pedig azt elkezdem bizonygatni, hogy te úgy vagy magányos, itt volt a gyerek is, az anyós is, mennyien vagyunk a házba. Ugye? Ez jellemző, és nem az, hogy nem gondoltam, hogy magányosnak érzed magad. Ugye ez már egy ilyen értő kommunikáció. És egymás céljainak a támogatása, és a különbözőségek feltárása, és ezeknek a kiaknázása pozitív irányba. És hiszem, hogy ha az ember alapvetően adásban gondolkodik, akkor ez hozhat egy változást, egy olyan kapcsolatban is, ami elakadt valahol. Hogyha az egyik fél elkezd adni, akkor előbb-utóbb a másikra is ez hatással van, és kimozdul abból a passzivitásból. De ha csak be akarom bizonyítani a bizonyítványom, hogy én vagyok az ártatlan fél, akkor nem fog előre haladni ez a kapcsolat.
Végül pedig szeretnénk bátorítani az elkötelezésre benneteket, vagy az elköteleződésre. Ugye ez nem akkor kezdődött, amikor igen mondtunk egymásnak, és ez naponta, hetente, havonta érdemes ezt végig gondolni. Önként tudatosan kényszerhelyzetbe hozom magam, és azt mondom, hogy akarok ezen a problémán dolgozni, és én leszek az, aki először akarok változni azért, hogy ez a probléma megváltozzon. Aztán az elkötelezettségünk iránya, Istentől, akitől kaptam az ajándékomat, felé vagyok elkötelezett, ő meg fogja adni a maga idejében a bölcs, vagy éppen nem várt válaszokat. Aztán társamnak vagyok elkötelezett, akit ajándékba kaptam, és ez naponta fontos, hogy megérleljem, hogy ő az én ajándékom. Gyermekeimnek, akinek lételemük, hogy jó családban nőjenek föl. Nagyon fontos, hogy a házasságod az nem csak magatokról szól, hanem a családodról, és a következő legalább a következő három nemzedékről minimum. És ha jól csinálod a dolgaidat, akkor azt fogják mondani a gyerekeid, unokáid, hogy na pont ilyen szerettek lenni, mint a papa, vagy éppen ellenkezőleg. És szeretném egy olyan egyszerű visszaemlékezéssel, vagy anekdotával befejezni. Egyszer valaki megjegyezte, hogy egy viharos tengeren utasként részt vett egy kisebb hajón, ahol mindenki szörnyűködve figyelte, hogy hát ma lesz az utolsó napunk, valószínű mindnyájan oda veszünk. És távolról látták, hogy a kormányos is küzd erősen az elemekkel, És volt egy bátor delikvens, és azt mondta, hogy ő megpróbál oda tápászkodni valahogy a nagy viharban a kormányoshoz, és majd benyit, és megkérdezi, hogy meddig tart a vihar, néhány információt kér. Eljutott a kajutig, a fülkéig, de nem nyitott be. És tudjátok, miért nem nyitott be? Mert a kormányos a nagy viharban, míg küzdött az elemekkel, oldalt nézett, és az utas rámosolygott. És az ember azonnal visszament, és azt mondta az utasainak, fiúk, a kormányos mosolyog. Tehát van egy ilyen kormányosunk, aki a viharban is mosolyog. És természetesen, hogy elmesélhetik ezt a történetet, az azt bizonyítja, hogy túléltek mindent, és ha a feleségedet rámosolyog, és azt mondod, hogy te drágám, arra jöttem rá, hogy lehet, hogy ezt most itt kéne abba hagynunk, már nem a házasságunkat, hanem a vitatkozást, akkor azt mondja a feleséged, hát ha a kormányos mosolyog, akkor minden rendben. Köszönjük szépen a figyelmeteket!